Elhunyt Puskás Ferenc, az aranycsapat legendás csatárának temetése december 9-én lesz. Csökkenő gázártámogatás, a jövedelem és a családtagok számától függően akár 70%-kal nőhet a számla. Kórház átalakítás, 12 ezer aktív ágy megszűnik, csak 31 kórház egészségbiztosítási támogatása garantált. Októberi hatósági fellépés, az ORFK rendőröket jelentett fel. Köszöntöm Önöket, ez a Duna Televízió esti híradója. Pótolhatatlan veszteség érte a magyar sportéletet. 79 éves korában elhunyt Puskás Ferenc. Öcsi bácsit hosszantartó súlyos betegség után ma hajnalban Budapesten a Kútvölgyi Kórházban érte a halál. Minden idők legragyogóbb képességű magyar labdarúgója olimpiai bajnoki címmel, világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedett, amellett, hogy háromszoros bekgyőztes, ötszörös magyar és hatszoros spanyol bajnok volt.
Már akkor legenda lett, amikor a szerencsések hétről hétre látták játszani Kispesten vagy a Népstadionban. Legenda lett, akkor még csak a nagyvilágban, hiszen nekünk magyaroknak itt volt a varázslatos ballábbal megáldott kispesti vagány, a maga húsvér valójában. A forradalom őt is messzire sodorta, legenda lett hát másodszor is, ezúttal idehaza, suttogva, családi körben. A hálátlan szülőhazában jó 30 éven keresztül le sem írták a nevét, amikor 1981-ben negyed századnyi távollét után hazamerészkedett, a puszta létét is igyekeztek eltitkolni honfitársai elől. Nem is költözött vissza Budapestre egészen a rendszerváltozásig. Évtizedek óta ő a legismertebb magyar. A Puskás névre világszerte megnyílnak az ajtók. Áhítattal sóhajt fel, aki kimondja, tán éppen hazájában a legkevésbé. Az egész országé a felelősség, hogy így alakult. Ugyanennyire közös a felelősségünk abban is, hogy legalább az emlékezetünkben az őt megillető magaslatra kerüljön. Puskás, Pelé, Maradona a három legnagyobb. A világ így tartja számon a legnépszerűbb sportág kortalan zsenieit. Maradona a jelen és a közelmúlt legjobbja. Pelé a televíziós korszak kezdetéjé, Puskás a hőskoré. Hosszú évek óta kórházban ápolták, rég tudhattuk, hogy nincs visszaút, jövő áprilisban lett volna 80 esztendős. Nagyapáink a fiatalságukat, apáink a reményeiket, a jelen generációja a már alig létező magyar labdarúgást is siratja Puskás Ferenc halálával. Legenda lesz hát harmadszor is, immár végérvényesen, mindörökké.
Nemzeti gyásznap lesz december 9-e, Puskás Ferenc temetésének napja. A Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség halottjává nyilvánította az ezredesi rangú világhírű labdarúgót. Ő volt a világ legismertebb magyarja.
Calciatore Puskás, che era un attaccante Puskás, segnava tanti gol.
Hogy nagyon sok gólt rúgott, és hát ugye úgy ismerik, mint az egyik leghíresebb magyar futballistát.
Ezt egy olasz turista mondta, aki most járt először Magyarországon. Puskás Ferencről azonban már sokszor és sokat hallott, még Olaszországban is.
Példakép volt a magyarok előtt, kiváló sportoló volt. Leginkább azt mondanám róla, hogy szintiszta futballista volt. Olyan igazi, régi módi sportoló.
Így vélekedett Puskás Ferencről egy német férfi.
Szörnyű veszteség a futballvilágnak. Nagyon sajnáljuk. Nagyon jó ember volt.
Ez már egy izraeli turista részvét nyilvánítása. 1952, Helsinki, olimpiai bajnok a magyar labdarúgó válogatott. 1953, megnyerjük az Európa-bajnokságot, és 6-3-ra verjük az angol nemzeti 11-et Londonban. Az 1954-es VB-t senki sem felejtheti el, az akkor kudarcként elkönyvelt ezüstérem ma már csak álom lehetne. A sikerek egyik kovácsa Puskás Ferenc volt. A tisztelet jeleként 2002-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére a Nemzeti Stadiont róla nevezték el. Itt ma fekete zászló lobogott, és mécses gyújtottak az emlékére.
Ha el nem hangzott, hogy tehát ez rossz volt, vagy másként kellett volna csinálni, mint ahogy az is igaz, hogy nem is dicsértük egymást.
A párducként is becézett Grosics Gyula nem csak egy legendát, de barátot is gyászol.
Ritkán születik a világ labdarúgásában olyan sikeres, nagy tudású játékos, mint amilyen az öcsi volt.
Puskás Ferenc családja azt kérte, hogy egy kegyeleti bizottság szervezze meg a temetést. A testületet Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vezeti.
További belföldi híreink következnek. A kormány szerint az eddiginél igazságosabb lesz a január 1-én életbe lépő gáz- és távfőtámogatási rendszer. Kis Péter szociális miniszter közölte, a költségvetésben erre a célra 100 milliárd forint áll rendelkezésre.
2 millió háztartás. A kormány szerint ennyien számíthatnak kompenzációra az új rendszerben.
Támogatást kap minden olyan háztartás, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 3,5-szeresét. Ez a 3,5-szeres szám a 2007. január 1-től életbe lépő öregségi nyugdíj minimummal számolva 93.905 forint havonta.
A támogatás mértéke jövőre már nem a fogyasztás, hanem a jövedelem nagyságától függ. Összesen 4 sávot alakítanak ki a szociális miniszter által megjelölt felső összeg határ alatt. A támogatás iránti kérelmet december 1-től lehet benyújtani az államkincstárnak azon az űrlapon, amelyet minden érintett háztartás automatikusan megkap. Ha a kérelem március 31-ig visszajut a kincstárhoz, a kompenzáció január 1-ig visszamenőleg jár, utána viszont csak a benyújtás hónapjától. A gázár tekintetében a támogatási összegek köbméterenként 40 és 18 forint között alakulnak a jövedelem függvényében. Annak viszont, akinek a jövedelme meghaladja a 93.905 forintot, akár 70%-kal is nőhet a számlája. A legkevesebbet fogyasztók körében ez 40 forint pluszt jelent köbméterenként. A távhőszolgáltatás esetében az új rendszer 1680 és 768 forint közötti támogatást ad gigazsulonként, természetesen ugyanazon jövedelem határok között. Kis Péter közölte, a rászorultságot nem kell igazolásokkal bizonyítani, de az APEH ellenőrizheti a jogosultságot.
Egyetlen jó képességű, de rossz anyagi helyzetben lévő fiatal sem maradt ki a jövőben az egyetemekről, hangoztatta Hiller István egy a felsőoktatási reform kapcsán összehívott budapesti fórumon. Az oktatási miniszter szerint a tandíj egyértelműen a verseny növeli és teljesítményre ösztönöz, és egy szegény sorsú, jó eredmény nyújtó hallgató magasabb ösztöndíjat kap majd, mint napjainkban. Az Országos Rendőrfőkapitányság 8 rendőri túlkapás ügyében tett feljelentést az ügyészségen ismeretlen tettes ellen. Az ORFK szóvivője híradón kérdésére nem zárta ki, hogy az egyedi ügyek ügyészségi vizsgálata kiterjedhet a rendőri vezetők felelősségére is, különös tekintettel a rendőri azonosító jel viselésének egységes hiányára október 23-án.
Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 8 feljelentés alapjául szolgáló vizsgálat nem nevez meg személyi felelősöket a rendőri vezetők köréből az azonosítójel viselésének hiánya, illetve a rendőri túlkapások miatt.
Első lépcső valóban megállapítani konkrétan, hogy kik bántalmaztak, tehát konkrétan milyen rendőrök honnan, milyen szolgálati egységtől, és aztán majd a nyomozás során természetesen előadják védekezésüket, és kiderül, hogy esetleg parancsot, utasítást kapnak. Ott még nem áll, vagy kaptak, ott még nem áll le az ügyészségi nyomozás, hiszen meg kell vizsgálni a csapaterős tevékenységnél, hogy egyértelmű, hogy a jogszabály azt mondja, hogy mindenért a parancsnok felelős.
A Rebisnél elrendelt belső vizsgálat még nem zárult le, ám a szeptember 18-ai eseményekkel összefüggésben elkészült 101 oldalas jelentést a budapesti rendőrfőkapitány Gergényi Péter ma délig kiegészítette. Azonban ennek tartalma továbbra is szolgálati titoknak minősül. A sajtó ma hiába kérdezte Gergényi Pétert arról, milyen tényekkel egészítette ki a korábbi rendőrségi vizsgálati anyagot. A budapesti rendőrfőkapitány nem kívánt válaszolni kérdésekre, a főváros által neki munkája elismeréseként adományozott 2 közrendvédelmi díj átadásakor sem.
Én óriási megtiszteltetésként értem meg ezt a kitüntetést, illetve a kitüntetéseket, és nagyon szépen köszönöm a fővárosnak.
A Városházáról távozó Gergényi Pétert a bejáratnál néhány tiltakozó várta, akik nem tetszésüket fejezték ki a rendőrfőkapitány kitüntetése miatt.
A Medián felmérése szerint jelentősen csökkent a lakosság rendőrségbe vetett bizalma. A Közvélemény Kutatóintézet honlapján közzétett kutatás megállapítja, a teljes népességen belül 4%-a mérséklődött a rendőrség megbecsültsége. A november 4-e és 7-e között az ország felnőtt népességét reprezentáló 1200 fő megkérdezésével készített felmérésből az is kiderül, hogy a kérdőíven szereplő 17 politikai, gazdasági, társadalmi és jogi intézmény, valamint fegyveres testület közül csak a rendőrség iránti bizalom csökkent, a több intézmény vagy megtartotta, vagy növelte társadalmi elfogadottságát. És most lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Újabb 30 magyar utazott Malmöbe a jobb élet reményében. A svéd hatóság cáfol, nem adnak pénzbeli juttatást a kiutazóknak. A francia szocialisták női jelöltje lesz Sarkozy ellenfele. Ségolène Royal a közvélemény számára is a legnépszerűbb baloldali politikus. Pozitív diszkrimináció, csökkenhetnének a hitelkamatok, ha a jó adósokról is készülne nyilvántartás. A magyarországi románság fővárosának nevezte Gyulát Razvan Ungureanu román külügyminiszter, aki Göncz Kinga jelenlétében adta át a városban országa új főkonzulátusát. A képviselet azt követően létesült, hogy idén tavasszal Csíkszeredában magyar főkonzulátus nyílt.
Razvan Ungureanu köszöntőjében hangsúlyozta, a konzulátus megnyitása két felnőtt nemzet együttműködésének bizonyítéka.
Még jobban tudatosodik bennünk az a tény, hogy a Magyarországon élő románok és a Romániában élő magyarok a két ország, a két nemzet közötti összekötő híd szerepét töltik be.
Mindemellett az új főkonzulátus lehetőséget ad a város és a régió számára, hogy élő, intenzív kapcsolatot építsen ki Romániával, fogalmazott Göncz Kinga.
Az, ami Gyulának és ennek a régiónak a hátránya volt sokáig, az, hogy határ közeli, az most a határnyitással, már a rendszerváltással, de különösen most az Európai Uniós csatlakozással kifejezett előnyé válik.
A magyar külügyminiszter utalta a tegnapi együttes kormányülésre, ahol egyebek mellett a határon átnyúló gazdasági és turisztikai fejlesztésekről is tárgyaltak.
Mintegy 30 magyar állampolgár kért menedékjogot Malmöben tegnap, adta hírül egy svéd internetes napilap a bevándorlási hivatalra hivatkozva. A hivatal szóvivője elmondta, hogy októberben a vizsgát 27 menedékkérelemből 25-öt elutasítottak, kettőt pedig maguk a kérelmezők vontak vissza. Az Amnesty International emberi jogi szervezet Magyarország irodája időközben azt kérte a svéd hatóságoktól, hogy minden magyar esetet külön-külön vizsgáljanak meg, és ne abból induljanak ki, hogy Magyarország uniós tagállam. A budapesti svéd nagykövetség másodtitkára Johan Berglund cáfolta és teljesen hamisnak minősítette azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a svéd hatóságok a Svédországban menedékjog iránt folyamodó személyeknek különböző pénzbeli juttatásokat adnának. Egy bátaszéki család a napokban hazajött Svédországból egy temetésre, és a családfő azt mesélte, hogy a svéd hatóságok a malmöi bevándorlási hivatalban azt közölték velük, hogy azonnal 3000 koronát kapnak, 3 napig szállodában helyezték el őket, ez alatt naponta is fejenként 1000 koronát kaptak szállodára. 3 nap múlva Malmőtől 200 kilométerre egy házat kaptak, ahol megvárhatják a döntést. A svéd nagykövetség másodtitkára közölte, a menedékjog iránt folyamodók mindössze napi 70 svéd koronát, körülbelül 2000 forintot kaphatnak ellátásra, de kizárólag abban az esetben, ha a létfenntartásra semmilyen pénzük nincsen, és ezt az összeget is csak az elbírálási folyamat idejére folyósítják nekik. Franciaországban Ségolène Royal lesz a szocialista párt jelöltje az elnökválasztáson. A közvélemény számára is legnépszerűbb baloldali politikus jelölését pártjának tagsága szavazta meg nagy többséggel.
Ségolène Royal a voksok több mint 60%-át szerezte meg. Az 53 éves politikus asszony korábban környezetvédelmi, majd iskola, illetve családügyi miniszter volt. Közvéleménykutatások szerint a francia választók 50-50%-a támogatná őt, illetve a jobboldali Nicolas Sarkozy belügyminisztert, ha ők jutnának be a választás második fordulójába.
Az amerikai elnök szerint országa tanulhat a vietnámi háborúban szerzett tapasztalatokból. George Bush az ázsiai csendes-óceáni együttműködési szervezet Hanoi csúcs találkozójára érkezve kijelentette. Az Egyesült Államok hajlamos azonnali sikerre törekedni bárhol a világban, holott például az iraki feladat megoldásához türelem kell.
Irakban a síita vezetésű belügyminisztérium elfogató parancsot adott ki a befolyásos szunnita muzulmán tudósok szövetségének vezetője ellen, akit terrorizmusra és erőszakra való felbújtással vádolnak. A döntés csak tovább szítja Irakban a felekezetek közötti megosztottságot és erőszakot.
Súlyos szakmai tévedés miatt támadta meg az izraeli haderő júliusban az ENSZ ideiglenes libanoni haderőinek állását, aminek következtében 4 külföldi békefenntartó meghalt. Ezt az izraeli hadsereg belső vizsgálata tárta fel.
Törökországban kérelmezte szabadon bocsátását Mehmet Ali Agca. Második János Pál merénylője szerint tévesen számították ki a börtönbüntetéséből hátralévő időt, mivel 2,5 évet nem vettek figyelembe a korábban Rács mögött töltött idejéből. Ügyvédje azt is közölte, Agca szeretné üdvözölni a hamarosan Törökországba látogató 16. Benedek pápát.
Újra itthonról. 12 ezer kórházi ágy megszüntetését, illetve átalakítását írja elő a kórházfejlesztési törvény, amelyet ma nyújtott be az országgyűlésnek a kormány. A 160 magyarországi intézményből összesen 31 került fel a kiemelt ellátásokat nyújtók listájára. Ez azt jelenti, hogy csak ezen kórházak egészségbiztosítási támogatása garantált.
A kórházfejlesztési törvény legfontosabb eleme, hogy a betegek esélyt kapjanak a gyógyulásra, mondta a miniszter.
Jobb annál, ha távolabb kap garanciát a gyógyulásra, a jó ellátásra, mint ha közelben nem gyógyul meg, rosszabbul gyógyul meg, vagy meghal.
Pazarlás helyett fejlesztést ígér a kormányzat, arra hivatkozva, hogy egy kórházi ágy fenntartása évi 5,5 millió forintba kerül, az ágyak csak nem 25%-a üresen áll, minden ötödik beteg járóbetegellátásban is gyorsan meggyógyulna, és a bennfekvők 1/4 nem orvosi, hanem szociális okokból tartózkodik kórházban. Az új ellátórendszer 4 szintes. Az ország minden pontján átlagosan 55 kilométeren belül elérhetőek lesznek a kiemelt kórházak, 30 kilométeren belül a területi kórházak, és 20 kilométeren belül a járóbeteg központok, illetve a házi orvosok. A kormánydöntés értelmében a 160 hazai kórház közül csak 31-nek biztos a finanszírozása. A többi kórház, mint a nagyhírű Országos Pszichiátriai Központ, vagy a méltán híres Söfmérei Anyavédelmi Központ nem védett, de pályázhat aktív ágyakért a regionális egészségügyi tanácsokhoz. Eközben januártól 12 ezer aktív ágy szűnik meg, vagy alakul át. Tragédia. Ez az álláspontja az ellenzéknek a kórháztörvényről. Mikola István szerint a kabinetet vak, fiskális érdekek vezették megalkotásakor.
Nem népegészségügyi szempontok, hanem a mérnöki tudomány körző és vonalzó segítségével történt az ország felosztása, a kórházak kijelölése és az egész kórházrendszernek a súlyos megcsonkítása.
A fideszes politikus óriási társadalmi elégedetlenségre számít az intézkedések nyomán.
Az egészségügyi minisztérium terve szerint a járulékfizetőknek megjelölik, hogy melyik az a 3 kijelölt intézmény, ahol ingyenesen kaphatnak fekvőbetegellátást. A sürgősségi ellátásért nem kell fizetni sehol. Bizonyos betegségben szenvedőket speciális intézményekben látják majd el, ezekre nem vonatkozik a lakóhelyhez közeli intézmény kitétele. Aki egyéb esetekben nem a kijelölt helyre megy, annak a kezelési költség harmadát, maximum 100 ezer forintot kell fizetni a jövő évtől. Így például egy szülés körülbelül 25 ezer forintba kerülhet olyan kórházban, amely nincs a listán. Díjat kell fizetni akkor is, ha valaki a saját kórházába megy ugyan, de ragaszkodik ahhoz, hogy a saját, ám éppen nem ügyelő kezelő orvosa foglalkozzon vele. A kormány tervei szerint 2008-tól csak olyan költségvetés terjeszthető be és fogadható el, amelyben az államháztartás egyenlege pozitív. A módosítást a napokban terjesztik elő.
Gyurcsány Ferenc a befektetői tanácsülésén azt mondta, a svéd zárnak is nevezett államháztartási korlátot Frankfurtban és Tokióban is egyaránt érteni fogják, mert ez azt jelenti, hogy hosszas bizonytalankodás után erős az elszántság a pénzügyi folyamatok újrarendezésére. A befektetői tanács felhívással fordult a parlamenti pártokhoz. Azt kérik a többi között, hajtsák végre következetesen a konvergencia programot az euró mielőbbi bevezetése érdekében. A fenntarthatóságért folytassák a nagy elosztó rendszerek átalakítását, és teremtsenek kiszámítható, átlátható üzleti környezetet. A kormányfő ezt előremutatónak tartja, és egyetlen dolgot kért a testülettől.
Minden szempontot mindenkinek úgy kell megfogalmazni,
hogy legyen kellő nyitottság megérteni más típusú prioritásokat is.
Gyurcsány Ferenc szerint 2007-ben el lehet kezdeni az eddigieken túlmutató nagy átalakítási programokat. Ezek érinthetik az adó és a nyugdíjrendszer szerkezetét is, mondta a miniszterelnök.
A 2007-es költségvetés kérdéseivel is foglalkozik a ma esti közbeszéd a késő esti híradó után. Vitánk terhelik a fővárosi közgyűlésben azt a kormánypárti kezdeményezést, hogy a főpolgármester helyettesek munkáját a jövőben tanácsnokok segítsék. Nincs egyetértés a bizottságokról sem.
A fővárosi Fidesz-KDNP frakció szerint, bár a kormánypártoknak csak kis többségük van a közgyűlésben, mégis a korábbi elvi nyilatkozatokkal ellentétben nem egyeztetnek az ellenzékkel.
A bizottságon belüli arányok sem megnyugtatóak, hiszen a 7-4 ez egy kényelmes hatalmi pozíciót biztosít, nem annyira operatív munkafeltételeket, de a 15 bizottságból létrejövő 15 bizottságból az ellenzéknek mindössze 5-öt ajánlanak, és nem is a faj súlyosabbjából, ez egy elfogadhatatlan ajánlat.
A közgyűlésen belül vita alakult ki arról is, hogy miért van szükség a kormánypártok által létrehozásra javasolt tanácsnoki rendszerre.
Valamilyen köztes állapotban kell lenni, vagy vannak ezek a tanácsnokok. Kiemelt konkrét feladatokra, ilyen az egészségügy például, ilyen a kerületekkel való kapcsolattartás, a bűnmegelőzés, néhány kiemelt fejlesztés.
A tanácsnokoknak, akárcsak a bizottsági elnököknek, összességében a képviselői tiszteletdíj duplája is járhat majd.
A Bankszövetség szerint akár 2%-kal is csökkenhetnének a hitelkamatok, ha nem csak a rossz, hanem a jó adósokról is készülnek központi nyilvántartás. Az adatvédelmi biztos ugyanakkor azt mondja, az újabb adatbázis tovább korlátozna egy alkotmányos alapjogot.
A Bankszövetség elnöke a minap arról beszélt, hogy a jó adósok listája megkönnyíteni a hiteligénylések elbírálását. Erdei Tamás szerint ugyanis a pénzintézetek számára ez megbízhatóbb referenciát jelentene, mint például az eleve fenntartással fogadott jövedelemigazolások. Az adatvédelmi biztos mégis ellenzi az ötletet. Péter Falvi Attila szerint a negatív adós lista megfelel a törvényi kritériumoknak, a pozitív azonban nem indokolható a hitelkockázatok csökkentésével, sérti ugyanis az adatokkal való szabad rendelkezés jogát.
Csak egy folyamatban tudom ezt értelmezni, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok alkotmányos alapjoga 16 év alatt egyre szűkebb mértékre szorul vissza, és én ezt a tendenciát elfogadhatatlannak tartom.
Péter Falvi Attila arra is felhívta a figyelmet, egy ilyen adatbázis létrehozása és fenntartása olyan költséggel járna, ami akár teljesen felemészthetné a remélt megtakarítást.
Az adóhatóság a napokban mintegy 350 ezer figyelmeztető levelet küldött ki azoknak az adózóknak, akiknek jövő évtől interneten kell benyújtaniuk bevallásukat, ám mindeddig elmulasztották az ehhez szükséges regisztrációt az ügyfélkapun.
Tavaly 10 ezernek, idén májustól 51 ezer adóalanynak vált kötelezővé az elektronikus adóbevallás, amit 25 ezer önkéntes vállalkozó egészít ki. Jövőre azonban további 1 millió adózónak kell interneten továbbítani a bevallását. A nem regisztrálók viszonylag magas számát egy félreértés okozhatja. A kötelezettség ugyanis érinti a legnagyobb tömeget képviselő egyéni vállalkozókat, még akkor is, ha csak saját magukat foglalkoztatják.
Saját maguk vonatkozásában is ők kifizetőnek számítanak, és ez nem mindenki számára teljesen világos, tehát nekik is át kell térni. Ők adják a jövő évi újonnan jelentkezőknek közel 45%-át.
A rendszer az jó, a problémát nem az okozza, hogy ezt nem lehetne jól csinálni, hanem úgy tűnik, hogy lassúak a hibajavítások az adóhatósági oldalon.
Ma ugyanis 164 program vehető igénybe a bevalláshoz, és bizony van hiba bennük. Sokan az internettől is berzenkednek. Nekik azt tanácsolják, bízzanak meg egy szakmai szolgáltatót, aki a regisztrációt is megteszi. Aki egyébként ezt elmulasztja, az 500 ezer forintig terjedő bírságot kockáztat.
Rövid híradó 21.40-kor, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, ma a minden idők legnagyobb magyar labdarúgóját gyászoljuk. 79 éves korában hosszantartó betegség után elhunyt Puskás Ferenc. Az aranycsapat legendás kapitányának hosszú és sikeres játékos pályafutását elevenítjük fel most.
Lenyűgöző a száguldó őrnagy, azaz Puskás Ferenc eredménysora. A Kispest bal összekötője 85 magyar válogatott meccsen 84 gólt lőtt, 529 magyar és spanyol élvonalbeli bajnokin 514 gólt szerzett, ma már elképzelhetetlen, hihetetlen adatok. Négyszer volt magyar gólkirály, először alig 20 évesen 50 góllal. A Real sztárjaként pedig négyszer a spanyol góllövő lista is az ő nevével kezdődött. Ötszörös magyar, hatszoros spanyol bajnok, kétszeres spanyol kupa győztes. A Real Madriddal háromszor nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1960-ban a máig legnagyobb kupadöntőnek tartott 7-3-as Real Eintracht Frankfurt mérkőzésen egymaga 4 gólt szerzett. Erre a produkcióra sem előtte, sem utána nem volt senki képes, és kérdéses valaha lesz-e. A magyar válogatottal 1952-ben Helsinkiben olimpiai bajnok, az Európa-bajnokság elődjében az Európa-kupában 1953-ban aranyérmes. Az évszázad mérkőzésén a londoni 6-3-on 2 góllal járult hozzá a hihetetlen győzelemhez, legendás visszahúzós cselét ma is szájtátva csodálja a világ. Ráadásképpen a 7-1-es budapesti visszavágón is kétszer volt eredményes. És ne feledjük, 1954-ben világbajnoki ezüstérmet nyert, kapitánya volt a finálét elvesztő aranycsapatnak. Az 1958-as VB alatt emigrálását követő eltiltását töltötte, és bár spanyol színekben 1962-ben még játszott Chilében, a Rimé kupát sohasem emelhette a magasba.
December 9-ét nemzeti gyásznappá nyilvánították, Puskás Ferencet ekkor helyezik örök nyugalomra. Az Újpest vendégszereplésével Fehérváron ma elkezdődik a labdarúgó Borsodi Liga 14. fordulója, a mérkőzést élőben közvetítjük a helyszínről, Melczer Zsolt jelentkezik.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Köszöntöm Önöket a székesfehérvári Sóstói stadionból. Puskás Ferenc tiszteletére természetesen gyászszünettel indul majd a találkozó, és reméljük, hogy a szurkolók is méltóképpen emlékeznek meg majd a legendás futballistáról. Ami az esti találkozót illeti, az Újpestnek mindenképpen van miért visszavágnia, hiszen a tavalyi bajnokság utolsó fordulójában éppen a Fehérvár elleni vereség után voltak kénytelenek lemondani a lilafehérek bajnoki aranyérmükről, emellett pedig azt is meg kell említeni, hogy az Újpest utolsó három bajnoki találkozója nem talált legyőzőre. Dvéri Zsolt pedig az SC Fehérvár legmeghatározóbb játékosa biztos, hogy nem léphet pályára a ma esti mérkőzésen. Hogy aztán mi történik a találkozón, azt hamarosan megláthatják itt a Duna Televízióban.
Kedves nézőink, ne feledjék, 19 órától élő közvetítéssel várjuk Önöket, majd 20 óra 55 perctől Koltai Gábor filmjével emlékezünk Puskás Ferencre. Friss sporthírekkel legközelebb ma este a közbeszéd után jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Döntsön jól, válassza a legjobbat! Szilveszteri show és bál az Operában. Ünnepi gundelvacsora, bódító koktélvarás, táncmulatság hajnalig. Boldog új esztendőt!
Noszály Sándor vagyok. Az évek óta tartó együttműködésem a Greek Gentleman-szel jó választásnak bizonyult. A folyamatosan megújuló kollekcióból a teljes ruhatáramat újra fel tudom frissíteni. Ezt ajánlom minden férfi társamnak, még azoknak is, akik különösen nehezen szállják rá magukat a vásárlásra. Térjenek be a Greek üzleteibe, biztosan nem bánják.
Kaptam a szőkétől egy ilyen csitti-fitti telefon, azt mondta ajándék. Hát persze neki az, de nekem pénzért akarta adni. Hiába próbálgatta az utcán, azt mondta, hogy nem működik. Pedig ez egy olyan telefon, hogy vezetékes párga nélküli, csak nem tudta, hogy be kell venni vele a házba. Mert ez egy olyan telefon, de olyan telefon, hogy hát szuper!
Ajándék a köbön. UTC telefon ajándékkészülékkel, 0 forintos percdíjakkal és egy hónap próbával. Hívja a 1221-et.
Magyar termék nagydíjas sós premió tészták. Megbízható minőség, biztonság, dizájn. A legszigorúbb nemzetközi és hazai előírásoknak, az Európai Uniós követelményeknek is megfelel. Csak friss tojásból készült házi száraz tészták széles skálája. Magyar termék nagydíjas sós premió tészták.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél, a fájdalmon gyógymasszőre.
A
kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom. 18320-szor dobok kapulát. 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hűseinek.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! Nincs újabb fejlemény egyelőre időjárásunk várható alakulásában. A következő napokban is folytatódik, tehát a szokatlanul enyhe, meleg, tavaszias hangulatú késő őszi időjárás. Egyébként egy hatalmas légörvénynek a középpontja van itt a Brit-szigetek fölött. Annak a déli peremén, déli-délnyugati áramlással meleg levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe. Ennek kettős hatása van, egyrészt ugye erősödött a nappali fölmelegedés, ennek köszönhetjük a kifejezetten enyhe időjárást, másrészt viszont ez a gyenge meleg áramlás lassanként majd konzerválja helyenként már napközben is a ködfoltokat, tehát lesznek tartósan ködös területek. Egyébként a hőmérséklet nálunk, illetve a környékünkön a legmagasabb Európában, mindenütt máshol jóval alacsonyabb ennél. Az előttünk álló éjszakán is sokfelé képződik sűrű köd, helyenként még ködcitálás is előfordulhat. Fagymentes lesz az éjszaka, mintegy 4-10 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket. Legfőjebb kis érintül meg a déli szél. Aztán holnap délelőtt részben napos idő várható, de időnként emellett erősen megnövekszik majd a felhőzet. Ebből azonban számottevő esőre nem számítunk, bár északkeleten lesznek tartósan ködös területek. Holnap is magasra emelkedik délutánra a hőmérséklet, általában mintegy 10-18 fok között várható. Ekkor néhol előfordulhat pár cseppnyi eső mutatóba, de nem ez lesz a jellemző, és akkor már kicsi megérinkül a délnyugatira forduló szél. Fronthatással nem kell számítaniuk az erre érzékenyeknek. A következő napokban jellegét tekintve minden szempontból hasonló időre számítunk, látják, vasárnap is részben napos, helyenként ködös idő várható, a ködös főként éjszaka, illetve reggel lesz jellemző, de magasra emelkedik a hőmérséklet 8-14 fok közé. Aztán hétfőn és kedden is hasonlóra számíthatunk, ez a 7-15-8-14 fok, amit kora délutánra várunk, ez bőven jó néhány fokkal magasabb annál, mint amit ilyenkor elvárhatnánk. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra.
Puskás Ferenc, öcsi bácsi, hosszú betegség után 79 éves korában, ma hajnalban elhunyt. Már életében legendává vált. Az aranycsapat vezéregyénisége, az egyetlen magyar világsztár, akinek nevét minden kontinensen ismerik. Közvetlen, kedves ember volt, mindenki szerette. A sportolótól, a példaképtől, a nagyszerű embertől, Koltai Gábor dokumentumfilmével veszünk búcsút a Duna Televízióban 20 óra 55 perckor.